Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra. A mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk azzal, hogy 120-170 euró körül stabilizálódhat a gáz megawattóránkénti ára. Ehhez azonban enyhe térre és az orosz gázszállítások zavartalan folytatására lesz szükség, hangzott el az Equilor sajtótájékoztatóján. A szervezet vezető elemzője szerint ezzel az Európai Unió gazdasága elkerülhetné a nagyobb mértékű visszaesést. A gáztárolók töltöttsége Európa szerte megfelelő, így az idei telet nagyjából felkészülten várják a kontinens országai, de a 2023-as tél még komoly problémát jelenthet. Török Lajos arról is beszélt, hogy fenntartható-e a rezsicsökkentés jelenlegi rendszere, vagy akár további korrekcióra is szükség lehet. Énekes Gábor interjúja.
A várakozásokkal ellentétben az látható, hogy Oroszország továbbra is jelentős bevételre tesz szert olajból és gázból. Mi várható a gáz világpiaci árát illetően a jövőben?
Ugye, ha a gázvilágpiaci áráról beszélünk, akkor mi három forgatókönyvvel készülünk. Van egy alapforgatókönyvünk, egy optimista és egy pesszimista. Az alap az, hogy 120-170 euró körül fog a megawattóránkénti ára a gáznak stabilizálódni. Ez egy picit a mostani árfolyamok alatt van. Ehhez az kell, hogy a vártnak megfelelő vagy enyhébb tél legyen, illetve az orosz gázszállítás levelában mostani szintjén folytatódjon. Itt persze azért vannak kockázatok. Ebben az esetben egyébként Európa gazdasága valamilyen szinten elkerülhetné a óriási visszaesést és stabilizálódhatna, illetve az energiaintenzív iparágak is nagy része tudna tovább működni, és a lakosság is kihúzhatná ezt a telet. Az optimista forgatókönyvünk egy 50 eurós gázár lenne, ehhez az kell, hogy jelentősen emelkedjen az orosz gázszállítás, ehhez sajnos a katonai, illetve a gazdasági háborúnak is csökkennie kell. Itt azt látjuk, hogy azért ez sajnos elég valószínűtlen utóbbi fejlemények függvényében, tehát azzal, hogy elrendelték a részleges mozgósítást, nem várjuk, hogy az idejében jelentősen csökkenne a háború intenzitása, ami mindenképpen negatív forgatókönyv. Ha ez bekövetkezett volna egyébként, amit most már kevésbé tartunk valószínűleg, akkor egy jelentősebb forint erő is jöhetne, illetve az európai gazdaság is magára találhatna, és az euró is erősödhetne végre a dollárral szemben. A pesszimista forgatókönyvünk akár 400 euró fölötti gázárat jelentene, ez egy óriási gazdasági sokkot okozna Európának, illetve az euró-dollár további esését és a forint jelentős esését hozná magával.
Az orosz energia piaci függésnek a csökkentése érdekében mit gondolsz, hogy van kilátásba bármiféle alternatíva, amellyel pótolható lenne az orosz vezetékes gáz Európában?
Én úgy gondolom, hogy rövid távon sajnos nincsen. Tehát a probléma az, hogy az LNG, ami ugye pótolhatná valamilyen szinten azért a terminálok kiépítése idő, illetve nyilván látunk kapacitás problémákat is, akár csak a szállításban. A gáz vezetékes szállítás pedig nagyjából már így is szinte tetőn forog, tehát azt látjuk, hogy mind Észak-Afrikából, mind Norvégiából, illetve a brit szigetek mellől is ugye gyakorlatilag teljes a kitermelés, tehát nem nagyon lehet rövid távon ezt fokozni.
Jelenleg az EU mennyit költ különböző energiahordozókra, és mi várható a jövőben ilyen tekintetben?
Itt nagyon sok függ a forgatókönyvektől, a korábbi években 10% alatt volt ez a GDP-hez viszonyítva ez a költés, ez az idejében 15% fölé emelkedhet, pessimista esetben akár a 20%-ot is meghaladhatja. Ez nyilván energiaintenzív és szegényebb országnak, mint például Magyarország sem, és még nagyobb költséget jelentene. Nem véletlen, hogy egyébként a külkereskedelmi hiányunk rekordmagas mértékű volt az utóbbi hónapokban.
A 2023-as évben várható bármiféle normalizáció ilyen téren, és most kifejezetten a 2023-as térre gondolok.
Ugye ez a legnagyobb kockázatunk, tehát azt látjuk, hogy az idei évben a tározók töltöttsége miatt, mondhatjuk azt, hogy Európa jól fordul rá az idei térre, a forgatókönyvekhez viszonyítva persze, tehát mindig lehetne jobb, ez nem kérdés. A 23-as azonban nagyon nagy kérdőjel, tehát amennyiben Oroszország teljesen, vagy legalábbis mostaninál jelentősen alacsonyabb szinten folytatná a szállításokat, akkor nagyon nagy kérdés, hogy a 23-as tározókat hogyan tudnánk megtölteni a térre.
Magyarország is hasonlóan jól áll ilyen téren most az idei télhez, és a következő 2023-as telet illetően mit gondoltok Magyarországon, milyen lehet az energiapiaci helyzet?
22-es térre vonatkozóan optimisták vagyunk, tehát a töltöttség megfelelő a tározókban. Nyilván folyamatos gázszállítás ettől függően szükséges, hogy teljes fennakadásmentesen tudjuk túlvészelni ezt a telet, de az idei tél valószínűleg megoldott. A 23-as pedig nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az orosz gázszállításokkal. Ugye az északi áramlat sokkal inkább akadozik, mint a déli, ami nekünk jó hír. De azért hozzá kell tenni, hogy mi is kapunk az északi áramlaton keresztül is gázt, tehát ennek a kompenzáció nem történt meg 100%-ban a déli áramlaton keresztül, és nagy kérdés, hogy a 23-as év hogy fog alakulni, vagy a déli áramlat máshogy fog-e működni, mint az északi, ezt nem tudjuk még.
a magyar rezsicsökkentés mennyire fenntartható jelenlegi formájában a mostani és emelkedő energiapiaci árak mellett?
Ugye itt nagyon a gázár függvénye az egész, tehát hogyha 150 euró körül stabilizálódna esetleg a gázár, amit mi alapforgatókönyvnek veszünk, akkor továbbra is fenntartható a rezsicsökkentés a mostani formájában, tehát az átlagfogyasztásig maradnának a rezsiárak, és csak a fölötte lenne a kvázi piaci ár, ami nem teljesen piaci ár természetesen. Ha innen egy jelentősebb emelkedés, tehát 200-250 euró, vagy akár e fölött stabilizálódna a gázárfolyam, akkor én úgy gondolom, hogy a költségvetés nem tudná kifizetni ennek az extra terét, és sajnos ismét hozzá kéne nyúlni. Itt több ezer milliárd forintokról beszélünk egyébként.
Ebben a jelenlegi környezetben mit láttok, hogy mely szektorok azok itthon, melyek a leginkább veszélyeztetetté válhatnak a jövőben?
Nyilván az egyértelműen kiemelendő az a műtrágyagyártás, az egyik ilyen nagyon nagy kockázatot jelentő tényező, a turizmusban is elképesztő kockázatok vannak, elég csak a wellness szállodák bezárására gondolni, éttermek, pékségek nyilvánvaló, hogy egyértelműen érintettek lehetnek, illetve ki kell emelni mit még, amire kevesebb szó van, de Magyarország egy ipari ország, sok szempontból nyilván nem csak ipari, tehát azért nyilván nem az ipar a legjelentősebb, de nagyon fontos, és itt az energiafelhasználás igen jelentős. Tehát itt is azért lehetnek problémák.
A gazdasági növekedést illetően Magyarországon mit prognosztizáltok a következő időszakra, és mondjuk 2023-as évre?
Ugye az idei évben 5%-os lehet a növekedés. Itt azért még a Covid utáni lendület kitarthat, és a második fél évben jelhetnek meg az első töréspontok. 23-as éve miatt sokkal nehezebb lesz, itt gazdasági stagnálásra számítunk. Nyilván az EU források beérkezése okozza valamekkora bizonytalanságot, de nem várunk jelentős növekedést még a 100%-os megérkezés esetén se. Pessimista forgatókönyv esetén pedig akár egy 0,5%-os csökkenést is elképzelni tudunk.
Az elmúlt percekben az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét, Török Lajost hallották, most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy lezajlott az őszi időszak második kereskedésindító csengetése a budapesti értéktőzsdén. A Navigator Investments 340.100 darab egyenként 1000 forint névértékű, dematerializált törzsrészvényét vezették be a Bét Xtend piacra. Az 1995-ben alapított Navigator ipari befektetésekkel, vállalatfinanszírozással és stratégiai menedzsmenttel foglalkozik. A társaság portfóliója többek között a faipar, a fémszerkezetgyártás, valamint a szerszám és alkatrészgyártás területén aktív cégeket foglal magába. A Navigator Investments igazgatóságának elnöke elmondta, a cég látókörébe elsősorban olyan vállalkozások kerülnek, ahol az alapító nem talál megoldást a generációváltás problémájára, és az emiatt szükségessé váló tulajdonosi szerkezet átalakítására. Jutasi Zoltánt Lakatos László kérdezte a helyszínen.
És gratulálok, mert azt gondolom, hogy rekordernek számítanak a tőzsdére lépésben.
Igen, köszönöm szépen. Ezt talán szerénytelenül lehet mondani, hogy az Xtend fejlesztésben olyan szerepe van a Navigatornak, ami remélem hosszú távon nyomot hagy a piacon. Most ott tartunk tőkepiaci bevezetésekben, hogy az év végére, hogyha minden jól megy, közel 20 társaság lesz az Xtenden, vagy fordult meg az Xtenden, ugye ketten már a standard kategóriába átléptek, és ebből 10 cég kötődik hozzánk, a saját magunkat is beleértve, akiknek a munkáját vagy segítettük, vagy effektíven mi vittük végig a teljes tanácsadói projektet a tranzakció kapcsán.
A saját tőzsdére lépésük az egy érdekes történet, és igazából itt gondoltam azt, hogy rekorderek, hiszen egy decemberi döntést követően szeptemberben már a tőzsdére lépni azért az egy elég jó ütemnek számít. Vagy annyira gyakorlottak már ebben a folyamatban, hogy tulajdonképpen ez így is volt tervezve, hogy hát akkor gyerünk, mert nekünk ez megy.
Hát akasztják a hóhért, tehát azért el kell áruljak a műhelytitkot, hogy ebben az időszakban azért a csapatunktól extra energiákat igényelt ez a munka, eszméletlen volt, tehát nagyon büszke vagyok a társaságra, hogy ezt sikerült végigcsinálnunk. Igen, ez tényleg rekorder ebben is talán, hogy decemberben a vállalatcsoport karácsonyi ünnepségén mondtam be ezt, hogy akkor mi lenne, ha tőzsdére mennénk, és igazság szerint, hogy június végével megvolt az első jegyzés és a regisztráció is, hogy a nyár folyamán megtörtént. Úgyhogy most pedig ugye a csengetés, úgyhogy abszolút azt hiszem, hogy ez egy szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. Köszönhetően a csapatunknak, a tanácsadóinknak azt hiszem, hogy ez mégis sikerült, úgyhogy nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy ezt így meg tudtuk oldani.
Túl azon, hogy persze ez jól hangzik, hogy ilyen rekordidő alatt sikerült tőzsdére lépni. Ez egyfajta kötelező kör olyan szempontból, ahogy ön is mondta, hogy akasztják a hóhért, tehát akár az ügyfelek el is várhatják azt, hogy egy tőzsdei cég intézze a tőzsdére lépést, vagy pedig önöknek is lesz valódi előnye a tőzsdére lépésnek, mert ugye legtöbben azért azt szokták felsorolni, hogy a tőzsdén szereplés az jár egy csomó olyan elsődleges és egyéb előnyökkel, akár csak bizalmi előnnyel is a piac részéről, amiért igenis megéri a plusz költséget és a plusz munkát.
Én azt hiszem, hogy az utóbbi. a befektetési tevékenységünk indukálta azt, hogy tőzsdére lépjünk, és tőkét vonjunk be, amin keresztül ugye mi ipari termelővállalatokat vásárolunk fel és működtetünk. Emiatt jöttünk tőzsdére, de kétségtelen, hogy a tanácsadói ágazatunknak is én bízom benne, hogy jelentős előnyöket ad. Hát tényleg akasztják hohóért, ahogy azt mondottam volt, ugye azért azok az ügyfelek, akikkel együtt dolgozunk, szintén kis és középvállalatok, talán hitelesebb az, hogy úgy kommunikálunk velük, úgy dolgozunk velük, hogy mi magunk is ezt csináljuk a mindennapokban, amiről beszélünk, nem csak mondjuk csináljuk, tesszük is, úgyhogy ez biztos, hogy előnyt jelent a tanácsadói projektjeink során, hogy az, amit végigviszünk, amit változáskezelést, ami munkát belefektetünk az ügyfeleinknek a projektjeibe, azt mi is a mindennapokban egyébként a saját leányvállalatainknál végigcsináljuk, tehát értjük ezt az egész műfajt.
És egyébként a többi üzletágban milyen előnyökkel jár ez?
Én azt hiszem, hogy a transzparencia az elsősorban piaci előnyöket mindenképpen hoz. Az a cég, aki tőzsdén van, ezt látjuk már a korábbi ügyfeleinknél, DMK-nél, Glosternél, Ébdufernél, ez plusz munkát hoz, tehát a bizalom jelentősen megnő. Dolgozunk az arab térségben, Európában, nagyon sok helyen a lányvállalatainkkal, és érezhetően nő a bizalom a társasággal szemben, mind beszállítói, mind vevői oldalon. Ezt mindenképpen ki lehet használni. Nő a bizalom egyébként a finanszírozási oldalon is, nem csak a tőkepiaci ág, de a banki finanszírozási ágban is érezhető ennek a hatása, hogy tőzsdei cégként megyünk mondjuk egy hitelért, az pluszpontokat jelent, azt gondolom, a cég minősítésében.
A jelenlegi kamatkörnyezetben gondolom, hogy jelzésértékű a piacra lépés, mert hát azért jóval kedvezőbb finanszírozást lehet elérni a részvénypiacon, mint a jelenlegi banki kamatok.
Hát így igaz azért, hogyha összehasonlítjuk egy néhány évvel ezelőtti helyzettel, amikor a banki kamatok nulla fölött voltak valamivel, a tőkepiaci elvárások azok azért jóval magasabbak voltak, sokkal nagyobb volt az olló a két finanszírozási forma között, ez jelentősen szűkült. Tehát már a bankhiteleknek a költsége ahhoz képest, hogy a tőkéhez milyen piaci elvárások mellett lehet hozzá jutni, ez jelentősen csökkent, és ez azt gondolom, hogy ennek a finanszírozási formának mindenképpen jót tesz.
Akkor a következő részvénykibocsátások kifejezetten ilyen finanszírozási jellegű részvénykibocsátások lesznek, vagy egyelőre most még keresik a megfelelő célokat?
Megvannak a céljaink, tehát mi, amikor ebben az egészben belefogtunk 2015-ben, akkor egy olyan stratégiát vázoltunk föl, amiben az volt egy nagyon fontos szempont, hogy találjuk meg azokat a vállalatokat, vagy vállalkozásokat, akiket szeretnénk felvásárolni. Jelenleg 10 fölötti azon céltársaságok száma, akiket akár holnap megvásárolhatnánk, mert illeszkednek a stratégiába. Ugye ez tényleg a mi munkabírásunkon és a finanszírozási környezeten múlik, hogy milyen ütemben tudunk előre menni. Úgyhogy ez egy jó, tudatosan felépített stratégia. Mindenképpen figyelni kell a jelenlegi gazdasági folyamatokra azért, tehát az a piaci helyzet, ami ma a világban kialakul, oda kell arra figyelnünk, hogy azért a stratégiánkat ne kell gyökeresen megváltoztatni, de azt hiszem, hogy ebben elég jól sáfárkodik a menedzsmentünk.
A jelenlegi piaci helyzet egyébként mennyire kedvez a felvásárlásoknak? Ön hogy látja?
Kettős hatás van. Az egyik oldalon ugye forráshoz jutni nagyon nehéz, mert mindenhol a válságra hivatkozva ugye szűkítik a lehetőségeket, és hozamelvárásokkal találkozunk, amik nagyon nehezen kezelhetők. Tehát forráshoz jutni nem egyszerű, de nem lehetetlen, ugye, ahogy azért az idei évi befektetéseik mutatják. A másik oldalon viszont pedig javítja azt a pozíciónkat, hogy egy jobb feltételekkel tudunk megállapodni az eladói oldallal, mert a bizonytalanság, ugye mi generációváltásból lévő cégeket veszünk meg, ugye egy 70 éves alapító tulajdonos, aki ugye kifelé megy a cégén az életéből, ott azért egyre inkább meg kell oldani a cégnek az utódlását, átadását. Tehát ebből a szempontból ő van inkább nehéz helyzetben, ha lehet ezt mondani. Ebből a szempontból a mi ajánlatunk az számára kedvező, és én bízom benne, hogy minél hamarabb élnek ezzel a lehetőséggel. Itt az idő egy picit nekünk dolgozik, de a tőkepiacon meg ellenünk, tehát itt ezt a kettős hatást kell egyszerre lekezelnünk.
És akkor egy nagyon általános kérdés. Engedjen meg így a végére, hol látja a céget egy év múlva, 5 év múlva és 10 év múlva?
Hát a stratégiai terveink szerint, ha haladunk, akkor én azt gondolom, hogy egy év múlva legalább még egy-két társaságot meg tudtunk venni. Tehát én bízom benne, hogy a 2023-as évben, ahogy azt terveztük, sikerül még egy vagy két társaságot megvásárolnunk. 5 év múlva én bízom benne, hogy kis regionális vállalatcsoportot tudhat a Navigátor maga mögött, szeretnénk kilépni majd külföldi piacra. Hát 10 években azt még, arra hadd ne mondjak semmit, nem szeretnék frázisokat pufogtatni. Az olyan messze van, és ugye a mai világban, persze ha belevesszük azért a korábbi 70-es évek, vagy akár ugye a 2008-as válságnak a ciklusait, biztos, hogy előbb-utóbb ennek a negatív piaci környezetnek is vége lesz, úgyhogy én bízom benne, hogy ezeket így tudjuk használni. 10 év múlva azt hiszem, hogy olyan helyen kell már lennünk, amikor már a Navigátornak egy új vezetőjével beszélnek, mert én szeretném, hogyha addigra már átvenné az utókor, vagy utód a Navigátorban a napi operatív működtetést, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom, hogy neveljük ki az utódokat, az új generációt a társaságon belül. Úgyhogy inkább én 5 éves távlatokban gondolkodom egyelőre.
Az elmúlt percekben Jutasi Lászlót, a tőzsdére lépő Navigator Investments igazgatóságának elnökét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották, hamarosan pedig friss híreket mondunk itt a Trend FM-en.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.